Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Arany János versével indítottuk a mai sajtóklubot, melynek minden kedves hallgatóját szeretettel köszöntöm családi körben. Mihály István vagyok. A 200 éve született Jókai Mór nem csak zseniális prózaíró, hanem tehetséges újságíró és lapszerkesztő, sőt, sajtócézár is volt. Ezt az arcát villantjuk fel, cserkészszük be ma Krajnik Nagy Károly nyugalmazott közíró, lapszerkesztő, magyar tanár segítségével, és a háttérben az úgynevezett boldog békeidők, a magyar sajtó 19. századi aranykora is felsejlik, megjelenik majd. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a sajtóklubba.
Én is köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
Kezdjük talán azzal, Karcsi bátyám, hogy ugye mostanság nagyon sok vita folyt és folyik arról, hogy kell-e még tanítani Jókait az iskolában. És ha igen, akkor mit? Mert sokak szerint már ózsdi, a mai gyerekek nem értik, nehéz olvasmány. Neked, mint nyugalmazott magyar tanárnak és bölcsésznek, mi a véleményed erről?
Sok igazság van benne, de sok túlzás is van. Tudomásom szerint ma már az új tantervek nem kérnek kötelezően számon műveket, hanem vagy ajánlások formájában lehet választani, vagy pedig bizonyos műveknek egy-egy részletét feldolgozni, és így vezetni be a korba, a stílusba, a nyelv akkori állapotába, a társadalom akkori állapotába, és amikor lehet aktualizálni is. Én már 16. éve nyugdíjas vagyok, tehát a kérdésre, hogy most hogy lehetne, gondolom, hogy a mai frissebb, fiatalabb, mozgékonyabb, rugalmasabb magyar tanár kollégák tudnának érdemi választ adni. Én azt hiszem, hogy hangulatteremtésnek például Jókainál a Jókai humora kínálkozik bevezető hangulatteremtésnek, és az aktualizálásnál egy-egy regény formájában lehet a történelmi, a földrajzi, vagy akár a kulturális, vagy regionális sajátosságait is ábrázolja, ami túlmutat mondjuk egy nagy regény, ma már elég nehezen emészthető, olvasható megpróbáltatásain.
Tehát ezt is differenciáltan kellene kezelni, ugye nem mindegy, hogy az 5-8. Osztályról, liceumi osztályról van szó, vagy humán profilú liceumról, vagy reál profilúról, tehát ehhez kellene talán idomítani.
Így van, szóval pontosan érve, így van.
Na hát például ezzel is meg lehetne hozni a gyerekek kedvét ahhoz, hogy Jókait olvassanak. Idézek egy passzust Jókai egyik művéből. A magyar pénzt keres, a német pénzt érdemel, a francia pénzt nyer, az amerikai pénzt csinál, tökéletesen jellemző kifejezések, mondja Jókai. A szegény magyart, mintha látná az ember, hogyan keresi a pénzt, melyik bokorban találhatná meg. A jámbor németet, ahogy izzad, dolgozik kézzel, lábbal, míg megérdemli azt a pénzdarabot. A könnyűvérű franciát, ahogy kockáztat és nyer. Ha akad egy másikra, aki veszít, míg a nehézvérű jenki ül egy helyben, s a körmét faragva csinálja a pénzt.
Na. Tipikus Jókai humor.
Hát akkor most jöjjön Jókai, kevésbé ismert arca, az újságíró, a lapszerkesztő és a sajtócézár, vegyük akkor ebben a sorrendben. Ugye az első magyar újságírók a szépírók közül kerültek ki. Jókainál is a szépirodalom és az újságírás hát élete folyamán szinte mindvégig összefonódott. Mit mondhatunk, mikor és hogyan indult Jókai Mór sajtós karrierje?
Hát a sajtós karrierjénél is összefonódott a szépirodalom és az újságírás, ahogy az előbb mondtad. Tudnillik, az első nyomtatásban megjelent írása, a 9 éves Jókai Mórnak egy 4 soros versike volt, úgy csak halkan mondom, meg ne adják tovább, a komáromi város bolondjáról írta, de megjelent nyomtatásban. A nyomtatás pedig az a sajtó világában való beengedést, bejárást is jelentette, akinek egyszer írásban versikéje jelent meg, annak később nyomtatásban nagyobb, sőt nagyon nagy lélegzetű prózai munkái is. Egyébként Jókai Mór árszpoétikájában is az irodalom, az íróság, a szép íróság és a hírlapírás, ahogy akkoriban az újsági írókat és az újságírást nevezték, szervesen összefonódott. Azt is mondták, hogy a rendkívül nagy munkabírástól, rendkívül termékeny Jókai 2 regény között szórakozásból és kikapcsolódásból szerkesztett lapokat, és nem is egyet, vagy fél tucatot, hanem egy egész tucatot egész pályája során. Árszpoétikájában is ezt a kettős és ugyanakkor egységes arculatot hangsúlyozza, idézem, a hírlap az olvasó számára nem is lehet más, mint egy frissítő lélegzetvétel. Az olvasó a hírlap átböngészésével a gondolatait is üdíti. És akkor folytatom egy kis kihagyással. Művészi értéke csak annak lehet, aminek aranyfedezete maga az élet. Hát az élethez ugye az újságírás áll közelebb, az az élet a korunk krónikájának az első skicce vázlata, ami megjelenik, aztán majd a második, harmadik fokozatba művészileg feldolgozzák a szép prózában, vagy tudományosan feldolgozzák a történetírásban.
Hát igen, nagyon magasra helyezte Jókai a mércét, hiszen azt is mondta, hittel vallotta, hogy az újság ne csak képzelődésből táplálkozó fecsegés legyen, hanem a képzeletet megmozgató és könnyen értelmezhető műalkotás. Hát ez ma már nagyon idealisztikusan hangzik a mai világban.
Én most a könnyen értelmezhetőségbe kapaszkodnék a következőkben össze. Tudniillik, Jókai korában, a múlt század 40-es, 50-es, 60-as éveiben világszerte alakult ki az úgynevezett publicisztikai stílus, a sajtónak a saját nyelve, a kevésbé díszített, de annál konkrétabb, számon kérhetőbb fogalmazás, ami a közérthetőséget jelentette. Na most már a szép irodalom, Jókainak a regényei is közérthetőek. Úgy írt a regényeiben, és úgy komponálta meg egyébként a nagy ellen lábasa is kritikusa, Gyulai Pál meg is csipkette egy kicsit ezért Jókait. Azt mondta, hogy hát mindenkinek kimér egy kicsit, és akkor mindenki tudja olvasni a regényeit. Körülbelül ez volt a Gyulai Pálnak a szarkasztikus megjegyzése, de viszont ez egyik kulcsa volt, egyik magyarázata volt annak, hogy óriási, hát a korhoz képest óriási olvasótábort tudott toborozni. Az irodalomtörténet úgy tartja számon, hogy a magyar olvasó réteget, az olvasó tábort tulajdonképpen szerényebb kezdetek után Jókai Mór regényei, novellái, elbeszélései, a lapjai toborozták össze.
És szervesen összefüggött az újságírói és a regényírói munkája, és hogy egy kicsit hazabeszéljünk, ugye az erdélyi utazásairól, hát napi rendszerességgel, frissességgel írt úti leveleket, tudósításokat, és ez a legjobb példa talán arra, hogy az első benyomásait újságíróként rögzítette. Igen. És ebből építkezett aztán, amikor novellát vagy regényt írt.
Így van, és amit hozzá tennék, hogy mondták, hogy Jókai az álom világába, vagy saját képzelet világába él, és távol állt volna az élettől. Nincs így, nincs így. Hát utazásai során végigment, végig kikérdezett, jegyzetelt, és az úti élményeit rögtön az első postahivatalba a postára adta, és küldte Pestre, ahol a divatlapba, vagy az életképekbe, ahol szerkesztő volt Petőfivel együtt, azon nyomban még hazatérés előtt meg is jelentek. Tehát dokumentáltan és rögtön tudott reagálni az élményekre, benyomásaikra, a telep témáira.
Nem volt még internet, de a posta biztosan jobban, gyorsabban működött, mint manapság, tehát nem két hét múlva érkezett Pestre a kézirat, amit ő elküldött, hanem talán már másnap megkapták a szerkesztőségek, vagy harmadnap.
Igen, talán másnap, a postáról. Nagyon, nagyon érdekes, a 30-as években még hetente kétszer járt a posta, aztán később ez hetente négy alkalomra gyarapodott. Miben függött össze a sajtó fejlődésével? A korabeli lapok a megjelenésük dátumát kezdetben és később is a posta járataihoz igazították. Tehát ha Pestről a posta szerdán, csütörtökön és szombaton indult, akkor a lapok is azokra a napokra jelentek meg, hogy ki tudják az előfizetőknek országszerte vinni a lapokat. Később, amikor aztán a vasút is elterjedt, akkor már ilyen gondjaik nem voltak, és akkor az országos napilapok is, a politikai napilapok is, hát napi vagy másnapi pontossággal elérhettek az ország minden tájára. Még egy dolgot szeretnék erről mondani, a gyorsaság, a terjesztés gyorsaságáról. Jókai, ugye tudjuk, 200 éve született, ez 1825-ben volt, ha nem tévedek, 1825-ben indult el Angliába az első személyszállítóval. Ugye?
A vonat.
Az első személy. Na, amikor Jókai meghalt, akkor már a Kárpát-medence, az akkori monarchia keresztül Kassul körbe volt hálózva vasúttal, világszerte pedig olyan transzkontinentális vasút hálózat is működött már, mint a transzszibériai vasút a Balti-tengertől a Csendes-óceánig, Vlagyivosztokig, ugye, Amerikába pedig a transz-amerikai vasút az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig. Tehát a Jókai korában ugye a szállításnak, a technikának is igazi forradalma ment át, amit tudtak integrálni, alkalmazni, profitálni belőle.
És közben a sajtó is fejlődött technikai szempontból is, ugye megjelent a rotációs nyomdagép már 1868-ban.
Így van, és sőt, gyártották is már a századvég előtt még Magyarországon is. Aztán a fényképek, ugye, először a fametszetet tudták sajtó, a korabeli kézi sajtón beiktatni a lap előállításában, később pedig ez már ugye a 70-es években a fekete-fehér fényképet is már a rotációsba be tudták tenni, és akkor jöhettek a képes magazinok.
Említettem az előbb, illetve szó volt Jókai erdélyi utazásairól, és hogy azokról ő beszámolt. Ilyen szempontból azt is mondhatnánk, hogy az akkor még csak csírázó turisztika és honismeret úttörőjének is számít Jókai Mór. Tehát élményeit akkor frissibe megírta és közölte a lapokban, aztán később ezeket a regényeibe is beépítette.
És tekintve, hogy mondjam úgy, improvizáljak, hogy első generációs olvasói voltak, ugye első generációs olvasótábor, akik még nem jártak, még nem volt turisztika, tömegmozgalom, és akkor Jókai leírásából, ugye gondoljuk az aranyember és a vaskapu, vagy a szegény gazdagokba a Mócvidék, amit egy az egybe lejárt, és nagyon alaposan, és nagyon részletesen feltérképezett, kijegyzetett, mielőtt ugye regényt írt volna, és így tovább bejárta az országot. Háromszék, ugye, ahonnan a felesége családja származott, Laborfalvi Lóza volt a művész neve, polgárként egyébként Benke Juditként született, de ezt csak zárójelben mondom. Tehát Laborfalvi Lóza szülőföldjét, Háromszéket, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy vidékét bemoldalán bejárta, és tudósított akár csak Petőfi. Egyébként Petőfi is az úti jegyzeteit küldte a pesti hírlapba, vagy az életképekbe, ahol szerkesztőtársak voltak. Tehát a turisztika is akkor kezdődött, persze.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
A Sajtóklub vendége a továbbiakban is Krajnik Nagy Károly nyugalmazott lapszerkesztő, magyar tanár, akivel folytatjuk a beszélgetést a 200 éve született Jókai Mórról, de nem a prózaíróról, hanem az újságíróról, lapszerkesztőről, sőt, Sajtó Cézárról beszélgettünk a műsor első részében, és így lesz ez a második részben is. Ugye azt még nem említettük meg, hogy akkor tájt, tehát a 19. század második felében tulajdonképpen a Jókai által írt novellák, sőt a regények is először folytatásokban jelentek meg az általa szerkesztett lapokban, és úgymond hát mondhatjuk, hogy ezek nagyon népszerűek voltak, és ezek vitték a lapokat is, amelyekbe viszont Jókai nem csak szép irodalmat írt és közölt, hanem újságcikkeket, útirajzokat, humoreszkeket, tárcákat, tehát mindenféle műfajban ténykedett. Hogyan lett Jókai lapszerkesztő? Tehát eleinte csak beküldte az írásait, azokat közölték, na de egy idő után szerkesztő, sőt főszerkesztő lett.
Nagyon meredek és gyors volt a sajtóbeli karrierje. 1846-ban került a pesti életképekhez, mint szerkesztő. Persze voltak előzményei, közölt minden több műfajban is előtte a lapban szerkesztő lett, és egy évre rá már főszerkesztője lett az életképeknek. Aztán március 15-én tudjuk, hogy főszereplő volt a sajtószabadság kivívásának, konkrétabban a cenzúra eltörlésének az egyik kiharcolója, és egy másik tulajdonsága is segítette ebben. Tudniillik Jókai nem csak kitűnő író, újságíró volt, hanem kitűnő szónok is. Már gyerekkorában gondos nevelésben részesült, és házi tanítójával a retorikát is átvették. Az akkor külön tudomány volt, gondolom a mai politikusok egyik-másika is rászorulna egy kis retorikai alapképzésre. Egyébként elérhetők most már retorikai szakkönyvek is. Hát Jókainak a vérébe volt, és később is. Ez segítette aztán a pályájának a politikusi szakaszában, amikor több cikluson át, három vagy négy cikluson is át országgyűlési képviselő volt, és hát bizony kemény sajtóvitái is voltak. De az első sajtóvitája Kossuth Lajossal volt, nem tudom, hogy ez ismeretes is. 49 tavaszán Jókai követte a kormányt Debrecenbe, és a hivatalosnak számító közlönyt szerkesztette, és a közlönybe a nagyon nem hivatalos békepártnak, a saját baráti körének a nézeteit is terjesztette, ami dióhéjban összefoglalva abban állott, hogy szép a függetlenség, szép, de azért a habsburgokkal mégse kellene összerúgni a port. És amikor ez megjelent, akkor nagy botrányt váltott ki, ugye, mert hát Kossuth Lajos közé tette a függetlenségi nyilatkozatot, ami a csomóposztás jelentette, és ezt bizony nagyon vegyesen fogadták, nem csak a belső ellenzék, a Békepárt, hanem a katonaság egy része is, közöttük Görgei Artó maga is. Minden ezt zárójelben mondom. A lényeg az, hogy tisztázni kellett a helyzetet, és akkor találkozott egy politizáló újságíró, író, Jókai, egy írogató politikussal, aki Kossuth Lajos volt, aki ugye a politikusi pályáját szintén újságíróként kezdte, az országgyűlési tudósításokat. Írta, szerkesztette már a 30-as évek kezdetétől, és fokozatosan így ott alakult ki a politikai arcéle és a politikai tábora is. Nos, egy kis tisztázó beszélgetésre került sor, hogy elnye-elnye szerkesztő úr, nézze, ez hivatalos lap, következőkben igyekezzen egy kicsit forradalmibb, egy kicsit radikálisabb hangvételt adni a mi kormányunk hivatalos lapjának, ugye? És ezzel a dolog részükről el is volt intézve. Nem annyira a 48-as radikálisok és a konkurens lap a március 15-e részéről kemény csatákat, szinte véremenő csatákat vívott egymással Jókai, nem a hivatalos lapban, akkor Jókainak voltak már saját lapjai is, és például az esti lapok, amit Debrecenben később Buda visszavétele után pár hónapig még Pesten szerkesztett, és ezt a kemény sajtócsatát, véremenő sajtócsata volt egyébként, azt Jókai megnyerte.
Jókai pályafutását, az újságíróit és a lapszerkesztőit is két nagy periódusra oszthatjuk, ugye volt világos előtt, erről beszéltünk eddig, és hát világos után. Hogyan alakult a szabadságharc bukása után Jókai karrierje, hiszen egy ideig bujdosnia kellett?
Ó, hát nagyon kevés volt, három-négy hónap. Jókainak volt egy múzsahelye és védnöke, a saját felesége, az országosan ismert színésznő. Ő rögtön megszerzett egy úgynevezett komáromi menlevelet, ami annyit jelentett, hogy mint Komárom egyik védője amnesztiába részesült egy Jókai nevezetű állítólagos főhadnagy is, egyébként nem volt 48-49-ben Petőfivel ellentétben a hadsereg aktív tagja. A lényeg, hogy menlevelet kapott, és a következő évben már fokozatosan meg is jelenhetett. 50-ben Sajó álnéven írt, 53-ban már a saját nevén, sőt már lapen indítási engedélyt is kapott. Két lapot is szerkesztett a Bach korszakban, az egyiknek a neve az volt, hogy Lemény, és a másiknak az volt, hogy Déliba. Na most már ezt a
nem
két...
véletlenül.
Ezt a két nevet, ezt a két lapcímet egymás mellé tesszük, akkor a Bach korszak magyarországi közhangulatának a két hívó szavát is benne bele találjuk, ugye egyrészt a reménykedés, ami rövid távon illúziónak bizonyult, hosszú távon azért bejött, és a déli báb, hát ez volt, ugye, akik sokan még déli bábot kergettek, gondolták, ugye, hogy 48-49-et fegyveres úton is folytatni lehetne. Mondjuk, hogy ez csak a déli bába való belemesélés, belemagyarázat, de a korszakra jellemző volt. A másik dolog, hogy az 50-es évek végén Jókai rádöbbent arra, hogy mit kér az olvasótábor. Egyrészt vigasztalást az elkeseredésre, másként pedig egy kis lazítást, egy kis szórakozást is, és ezek lettek a Jókai élt lapjai. Ezek a humoros lapok, a vicc lapok, kettő is volt, A kezdetben végül üstökös néven egyesítette ezt az írtlapját, és olyan hosszú életű volt ez a lap, hogy még Jókai Mórt magát is túlélte. 1919-ben a háborús összeomlás vetett véget az üstökös nevű humoros, ahogy akkor mondták, írtlap megjelenésének.
És ugyanilyen hosszú életű volt, vagy talán még hosszabb életű, a Vasárnapi Újság, ugye egy nagyon fontos, korszakalkotó vállalkozás volt a Jókai életében, 1854-ben jelent meg először.
Úgy van, de ennek érdekes kolozsvári előzményei is voltak, tudnélik. Vasárnapi Újság néven az első lapot Brassai Sámuel indította pontosan 20 évvel Jókai előtt, 1834-ben, mindegy korabeli kolozsvári lapnak a mindenes mellékletét. Brassai Sámuel nem csak, hogy nem haragudott meg a lapcím kölcsönvételétől, hanem ő maga is betársult a Jókai féle Vasárnapi Újság szerzői közé, és rengeteg tudomány népszerűsítő, meg hasznos, köznapi hasznos gyakorlatias cikket is közölt az évek folyamán a Vasárnapi Újságban.
Tehát ez egy, hogy úgy mondjam, széles néprétegeknek szóló, ízlésformáló hetilap volt, gazdagon illusztrálva, ugye. Nem csak szöveg, hanem nagyon sok kép volt benne, illetve hát rajz, karikatúra, és 1921-ig sikerült ezt még Jókai halála után is, ahogy említetted, megjelentetni. Tehát 1854 Igen. és 1921 közt.
Így van, ezek rendkívül hosszú életű lapok voltak, ellentétben a Jókai napilapjaival, amelyeknek megvolt a maguk felívelő és hanyatló szakaszuk is. 1863-ban saját napilapot is indított az Élclapok, az üstökös és elődjeinek a jövedelméből, ezt úgy hívták, hogy a Hon. A Hon nagyon sokáig megjelenésének felívelő szakaszában még ellenzéki volt, az ellenzékét kezdetben határozati pártnak hívták, majd és kezdetben ellenezte a Deák pártnak a kiegyezési törekvéseit, viszont később a határozati párt és utódja a Tisza Kálmán vezette Szabadelvi párt arcélt változtatott, és kormányra került 8 évvel a kiegyezés után, és akkor viszont már nem ellenzéki lap volt, hanem kormánypárt. Na most már a sajtóban, hogyha egy ellenzéki lapból kormánypárti lap lesz, az nagyon jó gazdaságilag, pénzügyileg, de nem annyira jó a népszerűség és az olvasói kereslet tekintetében. Tehát ahogy átment Jókai is ellenzékből Tisza Kálmán generálisnak mondták, mert autoriter vezető volt, mint némelyek mostanában, akkor mikor átment a kormánypártba, akkor bizony kezdett a népszerűsége csökkenni, és vele együtt az előfizetői táborra is, és a többi réteglapja is volt Jókainak, más réteglapok is, említettük a humort, humoros lapot, de volt szépirodalmi, meg más kisebb lapok is, kezdtek kevésbé rentábilisak lenni, és hát bizony adott pillanatban tetemes nyomdai adósság és más adósság is felhalmozódott, és akkor bizony Jókainak főhetett a feje, hogy mászik ki ebből a csávából. Hát kapott szponzorizálást, váratlan szponzorizálást onnan is, ahonnan nem várta, egyenesen a legelső magyar király, a legelső magyar embertől, aki a király volt, egy kicsit a hóna alá nyúlt a legelső magyar újjónak, ugye?
Ferenc József.
Ferenc József volt a sürgős nyomdaadóságait egy időben, annélkül, hogy ez nyilvános lett volna, segített ki egyenlíteni. Jókai úgy oldotta meg ezt a dolgot, hogy időközben nagyobb sajtótörztök holdingok alakultak, és hát a napilapját, ugye a Hont átadta az egyik ilyen nagyobb sajtótörztnek, ez volt az Ateneum, és a többi is beolvadtak, és Jókai maga részvényese lett, tehát sajtócézárból csak sajtó tulajdonos, de részvényes formában lett, ugye laptulajdonos, részleges laptulajdonos, ez már élete vége felé történt.
Hát szinte csoda, hogy mindenre jutott ideje, tehát regények, novellák, cikkek írására, szerkesztésére, lapok menedzselésére, miközben köztudott, hogy aktívan politizált is.
Hát a menedzselést azt egy kicsit árnyolnám, kezdetben menedzselt, de ahogy később a politikába belekezdett, akkor egyre kevesebbet törődött a saját lapjaival, írni írt akkor is eleget, és hogy árnyaljuk egy kicsit a politikai szereplését is, említettem, hogy Jókai kitűnő szónok volt, nagy hatású lelkes beszédeket tudott tartani, kortes beszédeket is egyébként, de maga aktívan nem politizált. Neki is, mint Mikszátnak, aki egyébként jó barátja volt, és Mikszát bejáratos volt a Jókai családhoz, a vacsoratársaságnak is tagja volt, azért tudott olyan empatikusan beleérző Jókai életrajzot, regényesített életrajzot írni, ahol elég kritikusan is, ha kellett, kritikusan is viszonyult mesteréhez, barátjához és példaképéhez, de Mikszát se volt aktív politikus, a képviselőséget azt jó terepnek tekintette, ahonnan a témákat fel lehet cippantani, benne lehet élni az ország közéletébe, első kézből politikusokkal lehetett tartani a kapcsolatot, és hát anyagi biztonságot is jelentett a képviselőség, és mondjuk akkor is divat volt például, hogy különböző iparvállalatok vezető tanácsába benyomnak egy-egy ilyen ejtőernyőst, úgyhogy Jókai is kapott egy kis oxigént, egy kis pótjövedelmet ilyen tiszteletbeli állásokért.
Na de szerkesztőnek sem volt utolsó Jókai. Érted hozzá, hogy a szerzőkből hogy kell kihegedülni a kéziratot, cikket vagy verset, és így a vége fele hadd idézzek az egyik 1855-ös humoros leveléből. Kedves Jánosom, szeretett, nagybajuszú poétám, disznóság nagykőrösi eleganciával szólván, hogy te az egész világon minden újságnak írsz szebbnél szebb verseket, nekünk pedig hallgatsz, csúnyábbnál csúnyábbul. Nincs olyan szótár a világon, amelyben méltó szavakat találjak e fölötti keserűségem kifejezésére. Azért kérlek, esengek, könyörgök, imádlak, rimánkodlak, intelek, szidlak és fenyegetlek, hogy küldjén nekem verseket, in plurali, mentül többet és mentül hamarabbakat, mely úton álló felszólításomat, ha füled mellett eleresztenéd, én esztendőre kalendáriumot csinálok, s abból kitörlöm János napját, s nem leszen neved napja, nem fogok lemehetni körösre, hogy neved napján felköszöntselek. Na, kinek írta ezt a levelet Jókai Mór?
Hát, nagy bajuszú poéta, nagy körös, 1855, gondolom, hogy nem kell elmondjam, a hallgatóink maguk is kitalálhatják, hogy kinek szólott ez a levél, ami egyébként nem maradt hatástalanul. Itt jegyezném meg, hogy Jókai nem csak kisdiák korában írt verseket, általában az írók, sőt a nem írók is verselgetéssel kezdik, hanem bökverseket, vagy alkalmi verseket, vagy köszöntőket egész végig, és a lapjait is, lapjaiban, különösen az észlapokban, a humor lapokban ezek megjelentek. Amikor 1884-ben az írói működésének a Philip százados évfordulójával kiadták a 100 kötetes Jókai díszkiadást, gondolom, hogy az idősebb hallgatók közül még házi könyvtárakban is megtalálhatták. Én legalábbis a gyerekkoromban több helyen láttam, akkor ezek a versek megjelent.
Hát eddig tartott, kedves hallgatóink, a mai sajtóklub, amelyben Jókai Mór kevésbé ismert arcait, a prózaíró mellett az újságírót, lapszerkesztőt próbáltuk egy kicsit emberközelbe hozni. Köszönöm szépen Krajnik Nagy Károly közírónak, nyugalmazott magyar tanárnak, hogy itt volt velünk a sajtóklubban. A kedves hallgatóknak köszönjük a türelmet és a figyelmet. Hát korabeli 19. századi zenével búcsúzunk, én Mihály István vagyok. Viszont hallásra!